Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a héten volt hamvasó szerda, és ezzel a nappal a nagybőti időszak kezdődött el, tart húsvétig, készületi idő. Talán így is mondhatnám, felszólítás, hogy vizsgáljuk meg életünk indítékait. Gondolkodjunk el azon, hogy milyen értékrend határozza meg gondolkodásunkat, cselekedeteinket, magatartásunkat. Természetesen az istenes ember, a keresztény ember életéről van szó, és mindezt abban a hitben is tesszük, ezt az önvizsgálatot, hogy olyan életszemlélet alakul ki bennünk, amely a többi ember életére is hatással van. Nagyon köszönöm és örülök is annak, hogy itt vagyunk, hiszen valamiképpen ez a lélek ösztönzése. Az ember otthon is maradhatna és aludhatna. Az ember kirándulhatna is, terveznek is éppen elég sok programot erre a napra az embernek, de mi itt vagyunk. Egyszerűen azért, mert olyan életet szeretnénk élni, amely gazdaggá tesz bennünket természetesen lelkiekben, értékekben. Jó Isten segítségét kérjük, hogy jól kezdjük el ezt az idei nagybőtöt. Gyónom a minden ható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem. Az Úr legyen veletek.
És a
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus a Szent Lélektől eltelve ott hagyta a Jordánt, és a lélek ösztönzésére a pusztába vonult 40 napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit, végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán. Ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré. De Jézus ezt felelte. Írva van, nem csak kenyérrel él az ember. Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt fölvonultatta szeme előtt a földkerekség minden országát. Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mondta, mert hisz én kaptam meg minden, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tiéd lesz. Jézus elutasította. Írva van, uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt. Ha Isten fia vagy, vesd le magad innét. Hisz írva van, angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad. De Jézus ezt válaszolta, az is írva van, ne kísérd uradat, Istenedet. Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, nagyon fontos ez az időszak, és az ember, a templomba járó ember, a hit szerint élni vágyó ember ebben az időszakban azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy melyek azok az értékek, amik meg kell, hogy határozzák az életét. Hiszen kísértések közepette élünk. És nem egyszerű az embernek minden helyzetben, minden körülmények között ragaszkodni azokhoz az értékekhez, amelyek az ember életét Krisztusivá teszik. Jézus, akiről azt hallottuk, hogy a lélek ösztönzésére ment a pusztába. A puszta nem az emberi élettere. Talán így is mondhatnám, a sivatag nem az ember élettere. Amikor az ember oda megy, akkor az élete nagy kérdéseivel foglalkozik, nem pedig azzal, hogy milyen lehetőségeket, milyen nagy lehetőségeket kínál az ember számára a világ. Arról nem is beszélve, hogy kísértések közepette élünk, és ahogy ma is hallottuk, a kísértő nem nyugszik. A görög nyelven a kísértő a diabolos, a rágalmazó. Hát, a rágalmak úgy tűnik, hogy nem szűnnek meg. Héber nyelven a kísértő, a sátán, ellenfél. A gonosz mindig az ember ellenfele lesz, mert Isten ellenlábosa. A keresztény ember pedig Istennel együtt kívánja járni az utat. Tehát minden helyzetben, minden körülmények között az ember számíthat az ellenfélre. Ezen a mai vasárnapon arra szólítanak fel bennünket, hogy tekintsünk fel a hit szerzőjére és a hit bevégzőjére. A hit szerzője Jézus, és a hit bevégzője ugyancsak Jézus. És ha felé fordulunk, akkor mindenképpen azzal kell foglalkoznunk, hogy Jézus milyen magatartást él elénk, milyen útra hív bennünket. Talán azt is mondhatnám, ha Jézus felől tájékozódunk, aki az Isten üzenetét hozta el a világunkba, akkor mindenek előtt arra kell gondolnunk, hogy Jézus mit vállalt? Mit vállalt magára? Most, amikor a tájékozódást elkezdjük, akkor gondoljunk arra, hogy Jézus az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodjon, hanem emberi alakot öltött. Egy lett közülünk, emberi életünket vállalta el. Úgy élt, mint akármelyikünk. Ezt a Szentírás így mondja, a keresztet választotta. Mert hogy ebben a világban, amelyben jelen van a sátán, ebben a világban, aki Isten oldalára áll, az szembesül a kereszttel. Persze, nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy ez nem egy ijesztő jel. Hiszen, ha komolyan gondoljuk az életünket, akkor bizonyos értelemben az embernek föl kell menni a keresztre. Ha igazán együtt akar élni ebben a világban a másik emberrel. Jézus, aki értünk emberré lett, aki a mi emberi életünket vállalta, a keresztre ment értünk. Mert a nagy szeretetét akarta megmutatni, kifejezni felénk, hogy belekapaszkodhassunk. Valójában tehát ismétlem, az istenes ember a szellemi felszabadulását ünnepli, hiszen az embernek nem csak teste van, az ember testes, lelkes lény. Bizonyos értelemben Jézus a világ szorításából akar bennünket kimenteni. Szellemi emberré akar bennünket formálni és alakítani. Nem szívesen mondom a test fogságából akarja kimenteni az embert, ne értsük félre. A test önmagában nem rossz. A testünk csak eszköz, testünk csak végrehajtja a szellem, a lélek parancsait. De akkor, amikor az ember szellemi fölszabadulására gondolunk, akkor ezt kérjük, hogy a lélek, a szellem meghatározó legyen a mi gondolkodásunkban, a mi emberi életünkben. Ha erről lemondunk, akkor egyszerűen elnyel bennünket a világ. Ma Európában ez a veszedelem leselkedik ránk. Lemondtunk a szellemi örökségünkről. Lemondtunk a lelki örökségünkről, arról az értékrendről, amely megmentette az embert az evilágiságából. A világban élünk, de nem a világnak élünk. Akkor, amikor szembesülünk azzal, amit ma hallottunk Jézus megkísértetésével kapcsolatosan, akkor arra kell gondolni, hogy Jézus, ahogy viselkedik, amilyen Jézusnak a magatartása, az nekünk minta és példa. Testvérek, nem arról van szó elsősorban, amire mi emberek gondolunk Krisztussal kapcsolatosan, a Biblia tanítása is ebből a szempontból fontos. Jézus, aki vállalta mindezeket a kísértéseket, az ördög incselkedéseit, Jézus tisztázza az emberek gondolkodását. Ő nem politikai messiás. Ő nem kenyéradó király. Ő nem az emberek életét uraló hatalmasság. Ő nem az a valaki, akit mi csodaváróan, az életünk csodaszerű megoldására várunk. Jézus azt az életformát mutatja nekünk, amely az emberi méltóságunk megmentője. Hallottuk a kísértőt, ha Isten fia vagy. Aztán majd halljuk a keresztre feszítéskor, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és hiszünk neked. És amikor azt említettem, hogy a hit bevégzője, akkor a pogány százados, amikor kileheli lelkét Jézus, akkor elhangzik az ő vallomása. Ez valóban Isten fia volt. Testvérek, csak innen, visszafelé tekintve tudjuk Isten fiúságunkat helyesen értelmezni. Mert hogy, ugye Jézus hallottuk 40 napon át, bőtől a 40-es szám sokszor előfordul a Bibliában, ma is hallottuk a zsidók 40 esztendős vándorlását, Isten velük volt, Isten segítette őket, de lázadoztak, föllázadtak, mert kenyeret akartak tőle, és a hatalmát várták, hogy megmutassa, aztán hátat fordítottak neki, pogány bálványistent imádtak. Az ember kiszolgáltatott. És akkor, most Jézus példájára figyelve, a három ős kísértéssel szembesülünk. Az önfenntartás kísértésével, a siker, a hatalom kísértésével, és a biztonság kísértésével. Hallottuk Jézus magatartását, ha Isten fia vagy, kezdi a kísértő, jól tudta. Hiszen Jézus Isten fiúsága ebben rejlik, az én eledelem, atyám akaratának a teljesítése. Jézus fölismerte, hogy ebben a világban egyetlen igazodási pont van, nincs több. Az Isten akarata. Tedd, hogy ezek a kövek kenyerekké váljanak. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, amely Isten ajkáról származik. Ha mi belefojtjuk az életünket a kenyérgond világába, akkor megsüketülünk az igazságok számára. És amikor a kísértő fölkínálja neki, hogy az egész világot átadja neki, mert hogy a rágalmazó, az ellenfél azt mondja, neki adatott ezen a földön minden hatalom. Ha leborulsz előttem, akkor átadom neked az összes sátáni hatalmat. Ha elkap bennünket ez a kísértés, akkor sátáni hatalmak kerülnek a kezünkbe, embereken uralkodunk. És amikor a templom párkányára állítja Jézust, vesd le magad, ha Isten fia vagy, akkor angyalok jönnek és szolgálnak neked, hogy kőbe ne üsd lábadat. Aki csodaváró Krisztusban hisz, az félreértette a Krisztussal való kapcsolatát. Testvérek, nagyon fontos, hogy ezekkel a kérdésekkel szembesüljünk, akárha a mai gondolkodást veszem alapul, akkor azt mondom, a krisztusi értékek preventív értékek. Ha az ember rádöbben arra, hogy az emberi élet több, mint kenyér. Az emberi élet nem arra való, hogy az ember összetévessze a szükségest a jóléttel. Igen, szükségünk van az ennivalóra, de félre ne vezessen bennünket a hatalmas étvágyunk, és elhisszük, hogy ezen a földön az ember egyszer megteremti a jólétet. Mi a jólét? Gondtalan anyagi helyzet. Felejthetetlen számomra, amikor az Európai Unióba beléptünk, akkor ez az ígéret érkezett ide hozzánk jövőnk a jólét. Ekkora hazugságot. Jézus, kijózanít bennünket, aki azt mondja, szegények mindig lesznek veletek. Nem jólét, amire minden ember vágyakozik, akkor is, ha sok a kenyere, akkor is, ha szűkös, a jól lét. A testi, szellemi, lelki, jó közérzet. Ezt kínálja nekünk az Isten, ha eljutunk odáig, hogy fontosabb számunkra az egymással való kapcsolat, mint az, hogy jól lakhatunk. Természetes igény, hiszen megéhezünk újra és újra, de Jézus ezt a sokkal nagyobb lehetőséget kínálja fel. Egymás testvérei vagyunk. És olyan fontos ez az emberi kapcsolat, mint a falat kenyér. Enélkül nem csak a mindennapok asztalának leszünk az áldozatai, hanem a pazarlás is, a felelőtlen gondolkodás is az életünk velejárója. Siker, hatalom, fontos, nagy lehetőség, ha valaki sikeres lehet, nagy lehetőség, ha valakinek hatalma lesz, de ez a szolgálatot jelenti. Nem egyéni lehetőség, a siker, meg a hatalom birtoka. Szolgálat. Vagy az emberek szolgálatára szenteljük, adjuk mindezeket, vagy eltévesztettük az életünk útját. És hát a biztonság. Emberben bízni? Na nem már. Sokkal keményebb szavakat mond a Biblia ennél, mint ahogy én így mondtam, na ne. Ki sem merem mondani. De el ne felejtsük, egyedül Isten az, aki kezében tartja a sorsunkat. Boldogok azok, akik az Isten kezében jól érzik magukat. Fájdalmasan tapasztaljuk, hogy oly sok ember, emberek milliói kikívánkoztak az Isten kezéből. És most a kísértő kezében vergődnek. Testvérek, el kell gondolkodni azon, hogy mik a mi emberi életünk értékei. Mik azok, amikhez igazodunk. És mi az a küzdelem, amit vállalunk azért, hogy szellemi, lelki emberek legyünk. Az ember megmentése csak a lélek felől, csak a szellemi javak felől lehetséges. Aki ennél kevesebbel beéri, az elvezet. Ezen az idei nagybőtön különösképpen is gondoljunk arra, hogy az Isten fia Jézus milyen útra hív bennünket, egy biztos, mindegyikünk testvére lett, és akkor nem lehet más utunk, ha élni akarunk, mint az az út, amelyet ő mutatott nekünk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és kedves testvérek, sajátos dicsőség, ami magyar dicsőségünk. Szőke János atya mesélte egy alkalommal, amikor Rómában összegyűltek azok a férfiak, akik a nemzetük vértanúinak az aktáival foglalkoztak, és akkor fájdalmas örömmel ezt mondta, a legdicsőségesebbek mi magyarok vagyunk. Mert egyetlen nemzetnek sem volt annyi vértanúja a kommunista évtizedekben, mint a magyaroknak. Nem régen ünnepeltük Meszlényi Zoltán vértanú püspöknek az emléknapját. Nagy örömmel várjuk Vincenti Bíboros úr és Márton Áron boldoggá avatását. Tegnap délelőtt a Szent István Bazilikában emlékeztünk Eszterházy János vértanúra, és hát a sor végtelen hosszan folytatható lenne. Ezek az emberek mind-mind azok közé tartoztak, akik aprócska földi előnyökért nem adták el a szellemüket, nem adták el a lelküket, és ezért a többiek fölé magasodnak és hívnak. Imádkozzunk. Mi atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Istenünk, te mennyei kenyérrel tápláltál minket. Ettől növekszik hitünk, éred reményünk, erősödik szeretetünk. Kérünk, taníts meg, hogy Krisztusra, az élő kenyérre éhezzünk, és élni tudjunk minden igéből, amely ajkadról származik. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, biztos, hogy igen nagy szükségünk van példaképekre, olyan emberekre, akik a keresztény értékeket nem váltották helytelen értelemben apró pénzre. Talán alig van család, aki ne tudna valakire hivatkozni a családjából, akinek a hite miatt, a keresztény meggyőződése miatt ne kellett volna megpróbáltatásokat elviselni. És aki erre képes volt, az ragyog előttünk. Ez is sajátos ám. Az egész Kárpát-medencében, amit 1920-ban földaraboltak, egyetlen országgal szemben sem volt olyan kegyetlen a moszkvai kommunista világ, mint a magyarokkal. Azt hiszem, ez se véletlen. De ugyanakkor ez valóban bátoríthat bennünket, hogy csak azoknak az emléke él, akik jól döntöttek. És ezeknek az embereknek a hétköznapi döntései a körülöttük élők életét is hordozták. És ez értelmet ad az életnek. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
És mielőtt elindulunk, aki hamvazószerdán nem tudott itt lenni, és szeretne hamvaszkodni, emlékezni a krisztusi értékekre, és azokhoz igazítani az életét, az most a szentmise után hamvaszkodhat. Itt középen lehet kijönni. Természetesen, aki hamvaszószerdán itt volt, hála Istennek, nagyon szép számban voltunk, azok mehettek az útjukra. A szentmise véget ért, menjünk békében.
Amen.